Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai bőti vasárnapnak az igehirdetési alapigéjét, Ézsaiás könyvéből a 43. fejezet 22. versétől a 25. versig a következőképpen. De nem engem hívtál segítségül, Jákob, nem értem, fáradoztál, Izrael, nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, nem engem dicsőítettél véres áldozataiddal, nem én voltam, akinek étel áldozatoddal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél pénzért illatos nádat, nem engem árasztottál el véres áldozataid kövérjével, hanem te voltál az, akinek én szolgáltam vétkeid miatt, te voltál az, akiért fárdoztam bűneid miatt. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nem Istennek hoztuk az áldozatot, amikor a gyülekezet számára adtunk valamit, amikor a gyülekezetben valamit elvégeztünk, amikor a gyülekezetben szolgáltunk. Nem Istenért fáradtunk. Nem őt hívtuk segítségül, amikor segítségre volt szükségünk. Nagyon elevenünkbe találhatnak ezek a dolgok. Hiszen Isten azt sugallja, nem sugallja, azt állítja, hogy nagyon sokszor az áldozataink, amit hozunk, akár időben, akár pénzben, akár energiában, nem az ő céljait szolgálja. Adjuk, de nem szívből. Adjuk, de nem azért, hogy az Isten országa előbbre jusson, hanem hogy mondjuk a saját dicsőségünk növekedjék, lássák az emberek, ahogyan mondja Jézus a hegyi beszédben, lássák az emberek a mi jó cselekedeteinket, és dicsérjenek minket. Milyen sokat tett az egyházért. Magasztaljuk, magasztaljanak engem az emberek. Úgy, ahogy sokszor nagy egyházi emberek temetésén, sokszor az embernek a magasztalása történik. Mi mindent tett ő az egyházért. És teljesen elfelejtjük az Istent, aki az erőt adta ahhoz, hogy az ujjunkat felemeljük, hogy egy lélegzetet is tudjunk venni. Hát kinek hoztuk az áldozatot? Hát kiért fáradtunk? Hát kit hívtunk segítségül? Ez nagyon fontos végig gondolni, hiszen ennek az ideje van most itt. Hiszen most éppen ilyen időt élünk, amikor bőti időszak van. Éppen azt kéri Isten, hogy gondoljuk végig bűnbáttal az életünket. Kinek hoztuk az áldozatot az életünkben eddig? Sokszor átéltük, hogy hiába volt korán kelnünk és későn feküdnünk. Hiába valóság volt az egész. Mit célt szolgált az időnk, energiánk, pénzünk? Hová lett? Hát kiért fáradoztunk, dolgoztunk, étnappallá téve? És kit hívtunk segítségül valóban? És hány erőforrás, amit vagy akit segítségül hívtunk, vált semmivé már az életünkben, és rájöttünk arra, hogy igazából nem tudtak segíteni, akikben bíztunk. Ézsaiás 44-ben azt olvassuk, tehát egy fejezettel később, hogy gondold meg, Jákob, mindezeket, mert te vagy Izrael az én szolgám. Én formáltalak, az én szolgám vagy te. Nem feledkezem meg rólad. Gondold végig ezeket. Nagy problémának látja a Szentírás azt, hogy ketté válik az áldozat hozattal, vagyis a vallásos életünk a hétköznapi élettől, Teljesen elválasztjuk egymástól ezeket a dolgokat. Például akkor, amikor megfogalmazunk olyan dolgokat, hogy valamilyen rendezvény, valamilyen dolog, mondjuk egy templomban, vagy egy gyülekezetben, gyülekezeti rendezvényen nem való, de ugyanakkor szívesen részt veszünk gyülekezeten kívül hasonló dolgokban. Teljesen ketté válik a gondolkodásunkban a szent és a profán. Az, ami az Istenhez tartozik, és az, ami világi. És úgy gondoljuk, hogy a gyülekezeten kívül nyugodtan benne lehet az életünkben, itt azonban másképpen kell viselkedni. És a félelmetes az, hogy Isten nem azt kérdezi tőlünk, hogy miért van valami itt a templomban, hogy kerül ide, hogy fér meg itt valami a templomban, hanem azt mondja, hogy hogyan fér meg az életünkben valami. Hogy fér meg az életünkben az, hogy a családunkban békétlenül élünk, ahogyan beszélünk egymásról, ahogyan beszélünk a házastársunkról, hogy fér meg az életünkben az ital, hogy fér meg az életünkben mindez. Isten nem ilyen könnyű dolgokat kérdez, hogy hogyan lehet a templomban ez vagy az. Mert ettől nem megy semmi sem előre. Ő azt kérdezi, hogy a te életedben hogy férnek meg a bűnök. És akkor aztán hiába csinálunk bármit a templomban, az semmit sem segít rajtunk. A baj igazából az, hogy ketté válik a szívünk és az értelmünk. Mást mond a szívünk, mást diktál az értelmünk. Nagyon sokan mondták, én is sokszor szoktam ezzel küzdeni, hogy az eszemmel tudom, hogy az Isten, hogy visszatérek a keresztelői mondani valóra, hogy az Isten úgy fogad el, ahogyan vagyok, úgy szeret, és elterülhetek ebben a kegyelemben. De a szívem mindig ott van, hogy ott ver, hogy tényleg így van ez? Hát megint mit tettél, megint hogy viselkedtél, megint miféle bűnökkel terhelted magadat. Nem tudom elfogadni, Isten úgy szeret, ahogyan vagyok. Ketté válik az eszünk és a szívünk. Másik baj az, hogy éppen ezért nincsen sem észszerűség az életünkben, sem igeszerűség. Igeszerűségen értem azt, amikor Zákeus, amikor Jézust vendégül látja, teljesen átalakítja az életét, és szétosztja a vagyonát, amire az észszerűség azt mondja, hogy bolondság elherdálta, amit az egész életében összegyűjtött. Jézus azonban azt mondja, hogy ez a lépés volt, ami az ő életét megtartotta. Ez a lépés volt, ami örök üdvösséget szerzett az ő élete számára és az ő családja számára. Ez az igeszerű élet, és ez nem megy nekünk. Nem megy nekünk, hogy teljesen rábízunk magunkat az Istenre. De az észszerű élet sem megy, ahogyan körbenézünk magunkon, hogy hogyan foszlik szét minden, hogyan veszítjük el az életerőnket, a pénzünket, a semmiért. Nem észszerű az életünk, azért, mert az indulataink elvakítanak bennünket, és az indulataink nagyon sokszor észszerűtlen döntésekre sarkalnak bennünket. Valójában nincsen egyetlen ember sem, aki tudna következetesen élni, mert nincsen egyetlen épp ember sem közöttünk. A bűnnek a realitása azt jelenti, hogy mindannyian sérültünk a bűn miatt. És ezért mondja Isten, hogy ő az, aki jön és kézbe veszi az életünket, ő az, aki elkezd szolgálni. Nem mi vagyunk, aki szolgálunk, hanem ő szolgál felénk, ő jön és fárad értünk Jézusban, ő jön és veszi fel a mi terheinket, ő az, aki egy új életre ajándékoz meg. most, hogy jobban megismerkedtem egy missziói munkával, látom, hogy mennyire így van ez. Már a 80-as években hallottam Zsibrikről, hogy ott a református gyülekezetek milyen jól működő missziója van, ahol segítenek szenvedélybeteg embereken, és hát most közelebbről megismerkedtem, mert én is elsegíthettem valakit oda, és hát a megdöbbentő az, hogy egyrészt nagy pusztulás van Zsibriken, 6 lakosa van ennek a falunak már mindössze, egy romos temploma, egy romos református temploma, ablakai nincsenek. Az interneten, hogyha valaki rákeres, akkor elolvashatja, ezt írják, hogy együtt tartják az istentiszteletet az égi madarakkal. A református gyülekezet teljesen nullára került. Olyanok volt, mint nagyon sok gyülekezet. Azt nézték, hogy mi való a templomba, de hogy az életükben minden megfért, az sajnos így volt. A Viktorné Erdős Eszter, aki ennek a missziói munkának a vezetője, ott volt református lelkész, és mondta, hogy hát amikor ő be akarta vinni a templomba ezeket a bajba került fiatalokat, akkor bizony nem engedték a gyülekezet tagjai, mert hát mit fognak ezek csinálni? Hát talán nagy rendbontás lesz, talán kirabolják majd a templomot, hiszen hát ezek veszélyesek, ezek a fiatalok. De a gyülekezet az így tönkrement, templom tönkrement, és az élet viszont valójában most kezdődött el ott. Hiszen 70-80%-ban gyógyulnak ott alkoholbeteg, meg drogos emberek. Hát aki tudja, hogy ez milyen, az tudja, hogy egy kórházban nem igazán gyógyulnak meg egy elvonón. De itt 13 hónapos terápiára mehetnek az emberek. És 70-80%-os eséllyel gyógyultan jönnek onnan ki. Az Isten megtalálta az utat. Igaz, hogy egy templom, egy gyülekezet romba dőlt, de hát azt mondták a gyülekezet tagjai, hát lelkész asszony, akkor most csinálhatja a hobbiját. És csinálja. A hobbiát, én már kétszer találkoztam vele, hozta ezeket a fiatalokat egyetemi előadásra, és valami szívet melengető, nagyon megható érzés hallani őt erről a munkáról, és hallani azokat a fiatalokat, akik jönnek onnan. A másik egy ellenkező irány, az egy helyre állított templomról szól. A második magyar hadsereg oroszországi hadjáratából szól ez a történet. A bolsevisták igyekeztek minden templomot lerombolni. Megtörtént azonban, hogy egyes helyeken csak kisebb rongálásokat végeztek a templomon. Ezeken a helyeken csak akarni kell, s könnyen el lehet tüntetni a pusztulás nyomait. Csak valakinek kezébe kell venni az ügyet, mert az orosz népből kihalt minden kezdeményezés és akarás. Vitéz halászi százados, tehát egy magyar ember, aki ott volt a Doni ütközetnél, észrevette, hogy mostani szálláshelyének templomát könnyen helyre lehetne állítani, és átadni rendeltetésének. Tolmácsa útján összeterelte tehát az egész falu lakosságát, elmagyarázta nekik, mi a szándéka. Szavai nyomán megmozdult a falu. Öregje, fiatalja épített, takarított napokon keresztül. Megdobbant az emberek szíve, és elemi erővel tört ki mindegyikükből az elnyomott hit. Nappal lázasan dolgoztak, és este imádkozni tanultak az öregektől, mert imádkozni már csak az öregek tudtak. Eljött a nagy nap, a felszentelés ünnepe. És erre a napra papja is akadt a falunak. A százados megtudta, ugyanis, hogy a Donon túli területről átmenekült pópa egész családjával az egyik közeli erdőben rejtőzik. Elővezettette, igazolvánnyal látta el, és rábízta a falu lelki vezetését. A felszentelésen megható jelentek játszódtak le. Öröm volt látni a könnyes szemű lakosságot, amint először léphette át ünneplőben, szabadon az Isten házának küszöbét, és borulhatott le a templom kövére. Ez a nap volt életem legnagyobb élménye, mert éreztem, hogy ezt a falut én vezettem vissza templomán keresztül Istenéhez, mondja az emlékektől még most is meghatódva a százados. Hozzá kell tenni, hogy Halászi százados egy olyan templomot állítatott helyre, amelyben annak előtte nem feltétlenül Isten tisztelete folyt, hiszen az oroszok és a bolsevisták győzelméért imádkoztak benne. Egyik példa arról szól, hogy Isten hogyan engedi, hogy egy templom lerombolódjon, de ugyanakkor igazi élőkövekből valóban új templom épült ott, és már lassan Zsibriken egymás után felvásárolják a kis parasztházakat, a misszió, kimesszelik szépen fehérre, és ott laknak négyesével, hatosával a fiatalok a 13 hónapos terápia során, és épül ez az állandóan változó gyülekezet. A másik példa pedig arról szól, hogy egy templomon keresztül, templom megújításán keresztül hogyan ér el Isten az emberek szívéhez. Nem tudom, hogy nálunk hogyan szeretné az Isten, de hogy biztos meg fogja újítani az életünket, azt azért tudom, mert ezt ígéri az igéjében. Ezt mondja, én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat, önmagamért és vétkeidre többé nem emlékezem. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, vágyódunk arra, hogy megújítsd a mi életünket. Nem tudjuk még, hogy hogyan fogod ezt megtenni. Nem tudjuk, hogy hogyan éred el a mi lelkünket. Nem tudjuk, hogyan érinted meg fájdalmainkat. Nem tudjuk, hogy hogyan érinted meg a betegségeinket, sérüléseinket. De egyet tudunk, hogy elérkezel hozzánk, és ami nem való az életünkbe, azt kidobod onnan, mert te szolgáltál felénk. Te szolgálsz Jézusban, a bőjti úton felénk. Kérünk, tedd így áldottá ezt a bőjti időszakot mindannyiunk számára. Amen.